Kedves hallgatom! Izrael népe már ismeri a megváltás nyugalmát. Többé nincsenek az egyiptomi rabszolgaságban. Kijöttek vér által, az ajtófélfán levő vér által. Kijöttek hatalom által. Isten átvezette őket a Vörös-tengeren. Isten megszabadította őket. Aztán az Úr Jézus így folytatja. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Máté evangéliuma 11. rész 29. vers. Ez másfajta nyugalom. Ez nem a megváltás nyugalma. Úgy nevezném, hogy az engedelmesség nyugalma, a keresztény életben való gyönyörűség nyugalma. Amikor Izrael fiai kivonultak Egyiptom földjéről, és átkeltek a Vörös-tengeren, így énekelték Mózes énekét. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. A fáraó szekereit és hadát tengerbe vetette. Isten megszabadított minket az ő hatalmával. Amikor eltávoztak a Sínaitól, 11 napos utazás után megérkezhettek volna az ígéret földjére. De nem így történt, mert kémeket küldtek az ország megtekintésére. Erre nem volt szükség. Isten azt mondta, hogy majd gondoskodik róluk, de nem hittek Istenben. Ezért Isten engedett kívánságuknak, hogy kémeket küldjenek maguk előtt. De a kémek nem látták csodálatosnak az országot. Csak az óriásokat látták, és magukat sáskáknak tekintették. Nem látták meg Istent. Hamis jelentést közöltek a néppel. Káléb és Józsué kivételével, akik ragaszkodtak hozzá, hogy Isten le tudja győzni az óriásokat, ha hisznek benne. De a nép a többségi jelentést fogadta el. Ezért azt gondolom, hogy a bizottságok nem kielégítő módon végzik az Úr munkáját. Majd 40 évet töltöttek a vándorlásban, ami csak néhány napot vett volna igénybe. Mi volt ennek az oka? Hitetlenség. Láthatod, nem hittek eléggé Istenben, hogy bevonuljanak az országba. Eléggé hittek ahhoz, hogy kijöjjenek Egyiptomból, de nem eléggé, hogy belépjenek Kánoánba. Isten azt mondta, hogy a hitetlenek generációja meghal a pusztában, és gyermekeiket fogja bevinni az ígéret földjére. Később olvassuk, hogy Józsué bevitte a következő generációt az országba. Át kellett kelniük a Jordán folyón. Miként tették ezt? Isten előre küldte a szövetség ládáját, jelenlétének szimbólumát, a papok vállán. Amikor a papok lába érintette a folyó szélét, a Jordán vize ketté vált. Az Úr szövetség ládáját vivő papok ott álltak szilárdan a Jordán száraz medrében. Egész Izrael átkelt, és mindaddig száraz volt a meder, amíg az egész nép mindenestül át nem kelt a Jordánon. Józsué könyve, 3. rész, 17. vers. Aztán a folyó közepéből kiemeltek 12 követ, ahol a papok álltak a szövetség ládával, és a parton emléket állítottak fel. Majd kicserélték ezeket az ígéret földjéről vitt 12 kővel. Amikor a Jordán vize visszatért, eltakarta azokat a köveket, és ez Krisztus halálát szimbolizálta. A folyóból kivett 12 kőből emlékművet emeltek a másik oldalon, és ez Krisztus feltámadását hirdette. Pál beszél erről a Római Levél 6. részének 4. versében, ahol ezt mondja. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Most már együtt vagyunk az élő Krisztussal, és ez az egyetlen alapja annak, hogy gyönyörködünk Kánoánban. Kánoán nem a mennyország. Majd megismerjük azt is, hogy van örökkévaló nyugalom, és Jézus adja azt a nyugalmat. De mostani kérdésünk ez. Beléptél-e már abba a nyugalomba, amelynek birtokában végigjárod a földi élet útját. Örvendező keresztény vagy-e? Rá fogsz jönni, hogy egyedül csak úgy érheted el ezt, ha tanulmányozod és elhiszed Isten igéjét. Hány keresztény és gyülekedeti tag tanulmányozza ma Isten igéjét? A zsidókhoz írt levél elmondja, hogy Isten igéje élő és ható. Most ez az Úr Jézus Krisztusra utal, de rámutat az írott igére is. Ezért az egyetlen módja annak, hogy közelében maradjunk, ha közelében maradunk Isten igéjének. Csak így élvezhetjük az ország szőlőit és gyümölcseit, annak gyönyörűségeit, ha tanulmányozzuk Isten szabát. Az Isten igéjével való személyes ismerettség nélkül a gyülekezeti tagság is olyan, mint iga a nyakunkon, és teher az adakozás és bizonyos szolgálatok cselekvése. Minden kötelességnek tekintünk ahelyett, hogy Krisztus csodálatos személye iránti vonzalmunk fejeződnék ki általa. A zsidókhoz írt levél szerzője beszél azokról, akik megmenekültek, de nem léptek be a keresztény élet áldásaiba. Kételkednek Istenben, és emiatt sivatagi élményeik vannak. Ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam. Tévejgő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utamat. Figyeld meg, hogy miként tértek le a helyes útról. Értelmükben tévedtek el, nem érzelmi világukban. Ezt most őrizd meg gondolatban egy kis ideig. Izrael nemzedékét, amely kivonult Egyiptomból, idézték a zsidó hívőnek az apostoli korszakban, és figyelmeztették őket, hogy ne ismételjék meg bűnüket. Megvan a veszélye annak, hogy ők is úgy tegyenek. Ránk is ez a veszély leselkedik, a szívünkben való eltévejedés veszélye. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Szükség volt rá, hogy Isten esküdt tegyen, és meg is tette. Nem mennek be az én nyugalmam helyére. Isten mondta, hogy az izraeliták nemzedéke a hitetlenség miatt nem lép be az ígéret földjére. Amíg nem fogadod el az Úr Jézus Krisztust, mint megváltódat, nem jársz vele hit által, nem szenteled neki az életedet, addig nem fogod megismerni Kánaán örömeit. Sajnos, nagyon sok sivatagi keresztény van gyülekezeteinkben. A sivatag a halál helye, a nyugtalanság helye, a céltalanság helye, az elégedetlenség helye. Azok az izraeliták, akik a sivatagban voltak, ezt hallották Istentől. Nem mentek be az én nyugalmam helyére. Ma is sok hívő van, aki nem ismeri, hogy mit jelent a valódi nyugalom. Soha sem lépnek be abba, mert hittel kellene oda belépniük. Vigyázzatok, testvéreim! Senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Zsidókhoz írt levél, 3. rész, 12. vers. Ezt kérdezheted. Igaz lehetne ez egy hívőre nézve is? Bizonyára igaz lehetne. Nagyon fontos felismernünk, hogy Isten megharagudott rájuk bűneik miatt. Mi volt a bűnük? Nem gyilkosság, nem lopás, nem hazugság. Mi volt tehát? Nem hittek Istenben. Ez volt az ő nagy vétkük. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Zsidókhoz írt levél, 3. rész, 13. vers. Buzdítsátok egymást. Ezt kell tennünk, biztatni és bátorítani egymást, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Jól lehet ez a figyelmeztetés elsősorban a hívőknek szól, hogy el ne szalasszák áldásaikat a bűn csábítása miatt, ez vonatkozik a megtéretlen emberre is. A szív hitetlensége foszt meg sokakat az üdvösségtől. Amikor valaki azt mondja, hogy intellektuális ok miatt nem fogadja el Krisztust, egyszerűen nem hiszem el. Hadd illusztráljam ezt egyik élményemmel abból az időből, amikor hetenként bibliaórát tartottam egy nagy városban. Az egyik este egy bankár észrevette, hogy nagy tömeg jön a templomba. Mindnyájan Bibliát vittek, és úgy néztek ki, hogy érdekelte őket, amit csináltak, ezért a bankár kíváncsi volt rá, hogy mi vonza azt a sok embert a templomba a hét közepén. Ez a férfi sok tekintetben nagyon finom ember volt. Bekísérte a tömeget a templomba, és ott maradt az Isten tiszteleten. Később odajött hozzám, és így szólt. Ön a Bibliát tanította. Vajon ez viszi oda az embereket? Azt mondtam, hogy szerintem ez, mert csak ezt tesszük csütörtök esténként. A férfi továbbra is eljött csütörtök esténként, majd járni kezdett vasárnaponként is, és hamarosan ránehezedett a bűne. Egy napon odajött dolgozószobámba, és így szólt. Azt gondoltam, keresztjén vagyok. Most már tudom, hogy nem vagyok az. Csak tagja vagyok egy egyháznak. De van néhány intellektuális problémám egy pár dologgal kapcsolatban, amit említett. Az egyik Jónás története. Lehetetlen elhinnem, hogy egy ember 3 nap és 3 éjszaka életben maradhatna egy hal gyomrában. Fellapoztam az Új Szövetséget és olvastam, amit Jézus mondott erről. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Máté evangéliuma, 12. rész, 40. vers. Ezt mondtam a bankárnak. Ha baja van Jónás feltámadásával, akkor baja lesz Jézus feltámadásával is. Az ember ezt mondta. Sohasem gondoltam, hogy ez így összefügg egymással. Ez többé egyáltalán nem probléma. Van-e egyéb intellektuális problémája is? Talán nincs is több. Egyenesen a szemébe néztem és megkérdeztem. Milyen bűn van az életében, amely visszatartja Krisztustól? Elpirult és megkérdezte. Valaki beszélt önnek felőlem? Nem beszélt, csak tudom, hogy intellektuális problémája valójában szívének a problémája. Valami van az életében, ami visszatartja Krisztustól. Összetört. Valójában sírt, és bevallotta, hogy titkárnője lakbérét ő fizeti, és sok időt tölt nála. Megkérdeztem tőle, hogy tud-e róla a felesége. Azt mondta, hogy ezt titokban tartja. Aztán megkérdeztem, ugye itt van az ön problémája. Nem akarja föladni titkárnőjét Krisztusért. Rám bámult, és így szólt. Igen. Aztán folytattam. Nem bérelném tovább neki a lakást, és holnap beszélnék vele. A férfi nem csak beszélt a titkárnőjével, hanem fel is mondott neki. A nő azzal fenyegette, hogy kiteregeti a viszonyukat, de nem tette. A férfi még ugyanazon a napon letérdelt irodámban, és elfogadta Krisztust, mint megváltóját. Már régóta prédikátor vagyok, és megtanultam, hogy az embereket valójában nem intellektuális problémák tartják vissza Krisztustól, hanem a bűn problémák. Van a Szentírásban egy másik fejezet, amely Mózessel foglalkozik, és arra is szeretném felhívni a figyelmedet. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az Új Szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. 2. Korintusi levél, 3. rész, 6. vers. A törvény elítél minket, de a Szentlélek életet ad. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata. Pál nem azt mondja, hogy a törvény nem volt dicsőséges. Az volt, de az a dicsőség eltűnt. Most olvassuk el a 11. verset. Ha ugyanis a mulandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó? Szembeállítja a törvény dicsőségét, ami Mózes arcának ragyogása volt, és a Krisztusban nyert nagyobb dicsőségünket. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. Láthatod, Mózes nem azért tett leplet az arcára, hogy elhomályosítsa dicsőségét, ami az általános értelmezés, hanem a dicsőség tűnőben volt, és leplet tett az arcára, hogy ne lássák a mulandó dicsőség végét. Most azonban van egy másik dicsőség, a Krisztusban levő dicsőség, de az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. Láthatod, a hitetlenség nem intellektuális probléma, az szív probléma. Talán egyike vagy azoknak, akik azért nem jönnek Krisztushoz, mert bűn van az életükben, és nem akarják föladni. Mihelyt kész vagy a szívedben föladni a bűnt, abban a pillanatban megoldódnak az intellektuális problémák. Ő elveszi értelmedről a leplet, és Krisztushoz jössz, hogy üdvösséget nyer. Most figyeld meg a 16. verset. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. A lepel eltávolodik az értelmedről, amikor szíved Krisztushoz fordul. A következő vers ezt mondja, az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. A Szentlélek költözik az életedbe, és Krisztust valóságossá teszi neked, mint ahogy ezt emberek sokasága átéli napjainkban. Aztán, amikor hozzájössz, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Ha hozzájössz, olyan jövő vár rád, hogy növekedsz a kegyelemben és az ő megismerésében. Most lapozzunk vissza a zsidókhoz írt levél 3. részének 13. verséhez, ahol erre emlékeztet az író. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Mint hívőknek, óvakodnunk kell a bűn csábításától. Eljuthatunk egy olyan pontra, ahol megfelelőknek érezzük magunkat Isten előtt, jól lehet sivatagi életet élünk. Például egy hívő hazudhat, és azt mondja, hogy a lelkiismerete nem háborgatja. Aztán neki kellene megítélni a lelkiismeretét, mert megkeményedett a bűn miatt. Ismerek szolgálatban levőket, akik teljesen bestelenné váltak. Hazugokká lettek, és mégis letérdelnek, és a legkegyesebb imádságokat mondják, amiket valaha is hallottam. Lelkiismeretük nem ítéli meg őket. Természetesen azért nem ítéli meg őket, mert már megkeményedett. Megengedték, hogy bűn lakjon az életükben. A zsidókhoz írt levél írója visszatér Izrael sivatagi élményéhez, és az első század zsidó hívőire alkalmazza, miközben rálép a lábujjukra. A Szentlélek vonatkoztatja ezeket az igazságokat a mi szívünkre is, mert részeseivé lettünk a Krisztusnak. Ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Zsidókhoz írt levél, 3. rész, 14. vers. Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak. Csak gondolkozz el ezen. Mi Krisztusban vagyunk, ő a miénk. Ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Ugyanaz az érvelés ez, mint amit a 6. versben alkalmaz. Azzal bizonyítjuk, hogy Krisztus házának tagjai vagyunk, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Most ebben a szakaszban a hangsúly azon a nyugalmon van, amelyet Krisztusban való bizalmunk alapján nyerünk. A Szentírás 5 féle nyugalomról beszél. A teremtés nyugalmáról. a Kánaánba való bevonulás nyugalmáról, az üdvösség nyugalmáról, az odaszenteltség nyugalmáról és a mennyország nyugalmáról. Itt az író az Istenben való teljes bizalom nyugalmáról beszél, amely nem csak az üdvösségre, hanem a mindennapi életre is bizonyosságot ad. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy általad bemehettem az isteni nyugalomba. Benne lehetek a teremtés nyugalmában, az üdvösség nyugalmában, az odaszenteltség nyugalmában és a mennyország nyugalmában. Segíts, hogy nagyra értékeljem ezt a kincset, és soha el ne veszítsem. Ámen.